Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, közel-kelet szakértő. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és eltalált az új helyre, és még az időjárás is megengedte, hogy ideérjen. Iránnal szeretném kezdeni, mert erről van friss hírünk, mégpedig az, hogy Peking nem támogatja a nyugati hatalmak által szorgalmazott azonnali büntető intézkedéseket, mert szerintük több időre meg türelemre van szükség. És úgy tűnik, hogy Oroszország sem támogatná, hogyha ilyet hoznának. De mire várnak? Miben bíznak?
Hát nyilvánvaló volt, hogy Oroszország, amely maga is részes a iráni nukleáris programban, hogy ezt nem fogja támogatni, tehát előre számítani lehetett arra, hogy valószínűleg Peking sem. Én azt gondolom, hogy ahogy Peking is hangsúlyozta abban, hogy diplomáciai megoldás, valami diplomáciai megoldás lehetséges. Tudjuk persze, hogy mindenféle határidő lejárt, tehát év végével amerikaiak adtak határidőt, most még Irán szabott már határidőt. Én azt gondolom egyébként, hogy Irán itt egy kicsikét próbálgatja a határait annak, hogy meddig mehet el ezen a téren, tehát hogy meddig lehet a nyugattal ezt a fajta küzdelmet főképpen az Egyesült Államokkal megvívni. Én magam is azt gondolom, hogy itt van még diplomáciai lehetőség arra, hogy ezt a kérdést megoldják. Hát annál is inkább, mivel ugye a szankciók kapcsán, egyéb ilyen embargó intézkedések kapcsán fölmerült az most is konkrétan, ami egyébként is inkább föl szokott merülni, hogy nem biztos, hogy ez pontosan azokat sújtja, aki ellen irányulna. Tehát meglehetősen óvatosnak kell lenni a különböző ilyen jellegű intézkedésekkel. Ahogy egy érdekes dolgot olvastam éppen a napokban, nevezetesen, hogy ez a helyzet bizonyos iráni köröknek ugyanakkor érdekében áll gazdaságilag, érdekében állna egy embargó bizonyos iráni köröknek gazdasági szempontból, tehát nevezetesen ugyanis, hogyha embargó lép életbe valamilyen országgal szemben, akkor megnő annak a lehetősége, hogy aki kijátsza ezt az embargót, az szert tehet meglehetősen
jövedelmekre.
A balkáni háborúban, vagy másképp, persze pontosan. Tehát ez a lehetőség is fönnáll. Most azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos Kínának a döntése, annál inkább, mert hát Kína egyre inkább egy megkerülhetetlen nemzetközi tényezővé lép elő, és hát ez tovább nehezíti azért az amerikai adminisztráció dolgát. Tehát tegyük hozzá, hogy ugye ez az Obama, és itt hadd utaljak vissza a tavaly nyáron Kairóban elmondott beszédére, ami azt gondolom, hogy egy elég jelentős beszéd volt a közel-keleti helyzetet illetően. Ebben a beszédben is, meg már korábban is többször jelezte azt, hogy másképpen áll hozzá Iránhoz, és a kölcsönös tisztelet alapján ugye hajlandó Iránnal tárgyalásokba bocsátkozni, és Irán részéről is történtek bizonyos pozitív visszajelzések. Most persze azóta bekövetkezett iráni események, a választások, meg most a tüntetések, meg az erőteljes fellépése most a iráni adminisztrációnak nem könnyítik meg ezt a helyzetet nyilvánvalóan, mert hát ez természetesen olyan eseményekről van szó, amelyeket az Egyesült Államok és meg sok más ország elítél, tehát ezt a fajta fellépést a ellenzéki Muszávival és más ellenzéki személyekkel, illetőleg a demonstrátorokkal szemben. Tehát ez nem könnyíti meg a diplomáciai megoldás, de én azt gondolom, hogy ez a lehetőség még messze menőkig nem hárult el, annál is inkább, mert én is magam sem nagyon bízom a szankciókban, vagy az embargóban, vagy egyéb ilyen korlátozó intézkedésekben, mert ugye, ha visszagondolunk arra, hogy Irakkal szemben is hosszú időn keresztül ilyen volt életben a 90-es években, és ennek az volt a következménye végül is, hogy több ezren, vagy akár több millióan is meghaltak, mert ugye gyógyszer, meg egyéb szállítmányok nem jutottak el az országba, itt persze nem konkrétan erről van szó Irán esetében, akkor ez nagyon gyakran visszaüt, és sokkal inkább negatív következmény.
Amit korábban már többször beszélgettünk arról, hogy vajon mi a lényeg egy atomfegyver tényleges léte, vagy annak a lehetősége, hogyha akarna, akkor tudna ilyet építeni Irán ebben az esetben. Mi kitapintható-e, hogy mi Irán szándéka?
Nagyon nehezen kitapintható, tehát azt gondolom, hogy Irán szándékosan lebegteti egy kicsit ezt a kérdést. Minden felelős iráni vezető eddig azt hangsúlyozta, hogy nem hadi célú Irán nukleáris programja.
Ez logikus, hogy csak ezt hangsúlyozhatja.
Természetesen így igaz. Ugyanakkor viszont azzal, hogy picikét itt tényleg lebegtetik ezt a kérdést, azt gondolom, hogy Irán saját pozíciót kívánja erősíteni. Tehát az elmúlt éveknek a legmarkánsabb erőviszony módosulása közel-kelet térségében Irán pozíciónak a jelentős megnövekedése az amerikai szándékokkal ellentétben egyébként. És én azt gondolom, hogyha egy országról feltételezhető, hogy nukleáris fegyverre fog szert tenni záros határidőn belül, ez jelentős mértékben megnöveli az adott országnak a tekintélyét.
Lehet, hogy játék a szavakkal, de elég, hogyha minden ki azt feltételezi róla, hogy nagyon közel van a fegyverhez, vagy tényleg kell az, hogy mindenki tudja, hogy már van fegyver.
Én szerintem önmagában a feltételezés is növelhet egy országnak a tekintét, hogy nagyon sokan a szakértők körében is azzal érvelnek, hogy amennyiben Iraknak tényleg lettek volna tömegpusztító fegyverei, vagy akár nukleáris fegyverei, akkor az Egyesült Államok alig ha támadta volna meg Irakot 2003-ban. Tehát ez Iraknak is megerősíthette volna úgymond a pozícióját. De tulajdonképpen arról is van szó nyilvánvalóan, hogy van egy olyan nukleáris fegyverrendszer a világon, ami rendkívül igazságtalan. Tehát bizonyos országoknak van, ezeknek az országoknak valószínűleg egy ideig még lesz is.
Más országoknak akarja, hogy senki másnak ne legyen.
És mindezt akarja, hogy senki másnak ne legyen, nem csak ők akarják, tehát azt gondolom, hogy innen kezdve a nemzetközi közösség nagy része, túlnyomó része azt akarja, hogy senki másnak ne legyen. Most ha Irán szert tenne ilyenre, nem is csak amiért jelent ez problémát, hogy Irán, ugye nagyon sokan mondják azt, hogy Irán ezzel ugye milyen fenyegetés jelentene a környezetére. Én magam, nagyon gyakran elmondom én magam is azt, hogy Irán eddig még soha egyetlen egy országot és szomszédját nem támadta meg. Az irak-iráni háborúban Irak támadta meg Iránt, és nem Irán Irakot. Irán rendkívül erőteljes retorikát használ. A 79-es forradalom idején is ezt tette. Ugyanakkor Irán soha nem támadott meg senkit. Ezzel együtt viszont tény, hogy egy komoly, elvileg egy komoly fenyegetés jelenthet egy nukleáris fegyvernek a bizonyítható léte. És nem csak az, hogy fenyegetés jelent, hanem beindíthat egy fegyverkezési spirált a térségben. Tehát mondván, hogy ha Iránnak van, akkor miért nem lehet X-nek is, meg Z-nek is, meg másnak is, és ennek viszont ténylegesen beláthatatlan következményei lehetnének. Tehát én nem hiszem, hogy felelős iráni vezető, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy az iráni vezetés irracionális és kiszámíthatatlan. Szerintem rendkívül racionális és nagyon pragmatikusan gondolkodik az iráni vezetés, és Irán érdekeit tartja alapvetően tekintettel, én azt gondolom egyébként. A retorikája az elég erőteljes, főleg Ahmadinejadé, de ugye az iráni politikai rendszer rendkívül erőteljes, különböző fékek vannak beépítve, ami nem teszi lehetővé, hogy egy valaki uralja az egész helyzetet, hanem különböző kontrollok vannak az őrök tanácsával, szakértők gyűlésével, és ebbe kell beépítve. Most én tehát azt hiszem, hogy Iránnak, ha fegyverkezési célja is lenne, konkrétan nem igazán hiszem, hogy bárkire csapást szándékozna mérni, de ugyanakkor elfogadom teljes mértékben azt, hogy ezt senki nem akarja, a Szovjetunió sem akarja, meg Kína sem akarja, hogy Iránnak nukleáris fegyverei legyenek. Semmiképpen, hogy most Irán ezt ténylegesen akarja lenni. Feltételezhető nyilván, hogy Irán azért erősebb pozícióba érezni saját magát, ha ennek lennének, de mivel jól látja, hogy milyen a nemzetközi helyzet, tehát lehetséges, ezt nem tudjuk biztosan nyilvánvalóan, de lehetséges, hogy tényleg csak próbálgatja a lehetőségeket, hogy meddig mehet
ez. A jelen pillanatban Irán jól játszik, erősíti saját hatalmi pozícióját az iráni kormány azzal, hogy sikerül ezt így lebegtetnie, hogy Peking hát, nem engedélyezi az oroszok.
Látjuk, hogy bizonyos, igen, tehát látjuk, hogy azért nem egységes a nemzetközi közvélemény sem, nem egységes az ENSZ biztonsági tanács különböző tagjainak a véleményesen ebben a kérdésben, tehát ugye főképpen Oroszország meg Kína az a két ország. Oroszország maga is azért, mert részese volt eddig is az iráni
programnak. Részese sokat ígérte, hogy majd fog szállítani anyagot, technológiát, aztán azt lassan szállította. Volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy sose fogja leszállítani.
Hát azért, mert Oroszország sem érdekelt abban. Tehát Oroszország maga is azt gondolom, hogy kicsit bizonytalan ebben a kérdésben. Tehát, hogy valóban békés célú nukleáris programról van-e szó, vagy a háttérben tényleg ott van a fegyverkezési célú program. Ezt pedig Oroszország sem akarhatja. Tehát nyilvánvalóan Irán ugye nagyon közel van Oroszországhoz. Ez Oroszországnak sem lenne egyáltalán érdeke. Az együtt, hogy másik oldalon viszont egy nagyon komoly gazdasági hasznot hozhat egy ilyen programba való részvétel. Tehát nem olcsó, ugye nyilvánvalóan egy ilyen programot végrehajtani, berendezések, építések és a többi infrastruktúra, azok nagyon jelentős hasznot hozhatnak azoknak a cégeknek, amelyek ebben részt vesznek. De azt hiszem, hogy Irán egyelőre még ezt a játszmát tudja játszani. Azt ugyanis, hogy a legkeményebb lépés a nyugat részéről megtörténne, én nem hiszem, tehát itt arra gondolok nevezetesen, hogy adott esetben egy fegyveres beavatkozás, ugye korábban mondogatták, vagy ennek a lehetőségét sem zárták ki, akár Izrael részéről, akár az Egyesült Államok részéről, és sokan ugye itt az iraki példát emlegették, amikor a 80-as évek elején Izrael a Bagdad melletti Ozirak nukleáris reaktort lebombázta egy megelőző csapással.
Ezzel most is fenyegetnek?
Fenyegetnek, de Irán esete én azt gondolom egészen más, mint az akkori Irak esete volt. A mostani helyzet is egészen más, és ez túlságosan kockázatos lenne egy ilyen lépés, arról nem is beszélve, hogy akkor egy helyről volt szó, az iráni nukleáris létesítmények pedig szórtan az ország több helyén helyezkednek el, nagy részük a föld alatt helyezkedik el, ugye nagyon sok ponton, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy egy létesítményt berepülök és lebombázok, hanem itt nagyon sok létesítményre lenne szó, és maga Irán, mint ország is egészen más potenciál és más erőt képvisel, mint az akkori Irak képviselt. Tehát egy ilyen lépés, én azt gondolom, bár nem lehet kizárni természetesen, rendkívüli kockázatokkal járna. Tehát ezért én ezt a lépést nem valószínűsítem.
Akkor sem, hogyha az izraeliek nagy fenyegetettségről számolnak be, talán december végén az izraeli biztonsági főnök mondta, hogy Irán egyáltalán nincs messze attól a technológiai határtól, amikor akár már rendszerbe is tudna ezeket a fegyvereket állítani, ha megépíteni.
Ez így igaz, tehát itt most már néhány hónaptól egy-két évig terjedő időszakot is mondanak a szakértők, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, ami alatt akár nukleáris fegyverre is szert tehet tulajdonképpen Irán. A mostani helyzetben én még azért mindig nem tartom valószínűnek azt, hogy egy akár Izrael részéről egy ilyen akcióra sor kerülne, annál is inkább, mivel ahogy láttuk, hogy most is Kína előbb ismertetett döntéséből, hogy Kína meg Oroszország különösen, ugye rendkívül élesen elítélnek egy ilyen akciót, és közös tekintettel az elmúlt évek fejleményeire, amerika-iraki szerepvállalására és egyebekre, én azt gondolom, hogy ennek rendkívül negatív megítélése is lenne adott esetben, hogyha egy ilyen akcióra sor kerülne. Mondom, az összes többi következményéről pedig nem is beszélve.
Van ebben a játszmában az Európai Uniónak valami szerepe? Hát vagy persze. Ez Amerika ügye?
Nem, abszolút nem csak az Egyesült Államok ügye. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak is van ebben szerepe, ugye azt is tudjuk, hogy Európai Unió vezető tagállamai is külön tárgyaltak már Iránnal erről a kérdésről. Én azt hiszem, hogy Irán azért nem zárkózik el a diplomáciai megoldás elől. Tehát ugye azzal együtt, hogy amikor ugye Obama vett át az amerikai elnökséget, és egy sokkal barátságosabb, ha úgy tetszik, politikát kezdett képviselni Iránnal, meg adott esetben a Szíriával szemben is, akkor voltak bizonyos pozitív visszajelzések Irán részéről. Tehát ennek alapján nem zárom ki továbbra sem azt a lehetőséget, hogy mégis valami további közeledés az Egyesült Államok meg Irán között is a következőkben be fog következni, és valamiféle diplomáciai megoldásra sor kerülhet. Irán nyilván a legtöbb hasznot szeretné maga számára ebből húzni, tehát én azt gondolom, hogyha hajlandó is lesz adott esetben arra, hogy elfogadja bizonyos negatív feltételeket, ezért nyilván cserébe fog kérni valamit, ami számára is megéri.
Ez az üzlet, a rendszer legitimálása, elfogadása?
Inkább a rendszerrel kapcsolatosan, és még egy dologról ne feledkezzünk meg, hogy látjuk, hogy Iránban valami már elkezdett, tehát változások már jó ideje, belső változások már jó ideje elkezdtek itt kibontakozni, és önmagában az elmúlt évben az elnökválasztás és annak kapcsán bekövetkezett események is nagyon jelzik, hogy Iránt azért messze menőkig megint nem szabad egy monolitettségként megítél. Ugye Iránban konzervatívok és reformerők állnak tulajdonképpen szemben egymással, de maguk is nagyon differenciáltak, mind a konzervatívok, mind a reformerők. Irán lakosságának a nagy része rendkívül fiatal, egyetemisták és mások. Ugye láttuk azt, hogy a inkább reformernek számítható, ugye Muszávinak is nagyon jelentős támogatottsága volt, aki persze ugye maga is, hát miniszterelnök is volt korábban, meg maga is részt vett a Khomeini-féle forradalomban. Most mi láttuk, hogy ugye Montazeri Ayatollah, aki nemrégiben halt meg, és ő ugye, aki Khomeini-nek a kiszemelt utóda volt, és kijelölt utóda volt, de végül mégsem ő lett a legfelső vallási vezető Khomeini halálát követően, de ugye az ő, és ő a mostani rendszernek egy nagyon komoly kritikusa volt, és bírálója volt. Tehát látjuk, hogy a vallási vezetők maguk is rendkívül megosztottak, az, hogy a fiatalok, azok sokkal inkább reformokat képviselnek, tehát én azt gondolom, hogy valamiféle változás Iránon belül nagyon világosan kitapintható, és én azt gondolom, hogy ez a változás előbb-utóbb érzékelhető lesz a politikai vezetésben is, bár még egyszer mondom, hogy azért a politikai vezetés sem teljesen egy véleményt képvisel, akár a nukleáris program kérdésében sem, tehát ott is nagyon komoly belső viták vannak, tehát nem szabad ezt úgy tekinteni, és én azt gondolom, hogy azért is óvnék attól, hogy megint valami olyan intézkedés történjen, ami a kemény vonasak malmára hajtja a vizet a nyugat részéről. Tehát szerintem ez is kell nagyon
fontos. Az intézkedés beleértve a kereskedelmi blokkádot. Az mind...
Azt gondolom, hogy sokkal inkább a konzervatívokat erősíteni, mint a reformereket. Tehát azért is nagyon nehéz ez a helyzet, és a nyugatnak nagyon óvatosan kell játszani ebben a játszmában, hogy olyan lépéseket tegyen, ami sokkal inkább az iráni reformerőket erősíti, és nem a konzervatívokat. Tehát a Bush adminisztráció Irán politikája szerintem egyértelműen a konzervatívokat erősítette a reformerek ezzel szemben. Tehát itt nagyon-nagyon törékeny az egész helyzet, és nagyon sok az a szál, amit figyelembe kell venni az Egyesült Államoknak is, és a Nyugatnak is, amik Irán politikáikon gondolkoznak.
Egy fél mondat erejéig szó volt már Izraelről, amely ugye ebben a pillanatban az atomfegyver miatt Irán tekinti a legfőbb ellenségének. Egy amerikai béketervről írt az egyik izraeli lap. A palesztin elnök azt mondta, hogy van ilyen, de a béketárgyalások felújítása az attól függ, hogy Izrael leállítja-e a telepes programját. Ez az egy feltétel van?
Hát én szerintem itt több feltétel van. Ez mindenképpen feltétel. Tehát az, hogy ennek az izraeli intézkedésnek, hát hogy gyakorlatilag 10 hónapra befagyasztották a új telepeknek a létesítését, de hogy ez megint meglehetősen ellentmondásos kérdés, mert nem vonatkozik Kelet-Jeruzsálemre egyfelől, másfelől pedig ugye a többi Cisziordánia telepnél is már bizonyos beindult fejlesztéseket azt befejeznek, sőt éppen tegnap olvastam azt hiszem a Háreszben, hogy ez a 10 hónapos időszak is legalább 10-15 ezer új telepesnek a letelepülését fogja jelenteni.
Arról is jönnek, nézzük, hogy a bepumpált pénz nagysága az egyáltalán nem csökken.
Ez pontosan, hogy így van. Tehát ezért ezt ugye egyesek úgy ítélik meg, hogy ez egy történelmi lépés, mert ilyet még izraeli kormány nem tett. Mások viszont úgy ítélik meg, hogy ez tulajdonképpen szinte semmi, mert ugye nem érdemi leállítása a település politikának. Most ez tehát mindenképpen azt gondolom, nagyon fontos feltétel, tehát gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok új adminisztrációja és az izraeli vezetés közötti legélesebb konfliktust éppen ez a kérdés jelentette, tehát ugye Obama is nagyon határozottan felszólította Izraelt a település politika leállítására. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos feltétel, én azt gondolom, de ez korán sem old meg még semmit, hogyha ez megtörténik. A másik fontos feltétel az lenne az egész béketárgyalás folyamat felújítása szempontjából, hogy a palesztin táboron belül valamiféle egyesség szülessék, ugye jelenleg erőtesen megosztott palesztin fél, egyik oldalon a Hamász és Gázában, a másik oldalon pedig a Fatah Cisziordániában között, ugye folynak bizonyos egyiptomi közvetítés főképpen bizonyos tárgyalások. Ugye ennek már bizonyos biztató jele is vannak. Khaled Meshaal, ugye a Hamas Szíriában, Damaszkuszban élő vezetője járt nemrégiben többek között Egyiptomban is, és ő jelezte, hogy hát viszonylag úgy látja, hogy közel áll már a helyzet a megegyezéshez. Volt már ilyen, de én azt gondolom, hogy ez egy alapvető feltétel. Ugye a másik dolog az, hogy többek szerint, legalábbis a Hamas szerint is Abbas elnök már nem legitim elnök, ugye már választásokra sor kellett volna, hogy kerüljön, ezeket a választásokat elhalasztották, ugye Abbas lebegtette azt a kérdést is, hogy ő tulajdonképpen indul-e vagy nem indul a választásokon. Jelen pillanatban ugye a kérdés az, hogy megint, hogy ki az a személyiség, sokan mondják azt, hogy valami fiatal lehetne, Marwan Barghoutit emlegetik sokan, aki ugye jelenleg izraeli börtönben van bebörtönözve, egy fiatalabb, elég karizmatikus palesztin vezető, hogy talán ő lehetne egy olyan személyiség, akit követnének szívesen a palesztinok, de ez tehát ameddig ezt a megosztottságot valamilyen módon nem sikerült nemzeti egységkormánnyal, vagy valamilyen más módon felszámolni, és nagyon sok törés van a szabdai a palesztinokat is, tehát utaltam, hogy a fiatalok és az idősebbek közötti, ugye a Hamas meg a Fatah közötti, és még jó néhányért említhetnénk, tehát addig nyilvánvalóan ez a helyzet nem tud megoldódni.
De kinek van több, melyik oldalnak, a Hamasnak vagy a Fatahnak van több joga engedményt kérni? Itt választások voltak. A Hamas választáson szerezte a mandátumát, a legitimációt.
Hát ezzel én tökéletesen egyetértek, és én nekem az a személyes véleményem, amit én már többször elmondtam, hogy a Hamas miután megnyerte a választásokat, tehát méghozzá az iszlám világ eddigi legdemokratikusabbnak nevezhető választását.
Senkinek nem volt kifogása, amíg ki nem derült, hogy a Hamas nyert.
Így van. Na és ez a paradoxon, hogy a nyugat arra ösztönzi ezeket az országokat, hogy tartsanak nyugati mércével mérve is demokratikus választásokat, és ugye mindaddig fogadja csak el a választások eredményét, amíg azokon a nyugat szempontjából kedvező politikai erő arra győzelmet. De ha nem, ha valami iszlamista erő, és ugye a fő probléma az iszlamistákkal van, akkor már is nem fogadja el. És ugye itt az volt a fő probléma, hogy a Hamas nem volt hajlandó elismerni Izraelt. Ugye, de ha ezt tegyük hozzá ezt a másik problémát, hogy most már, ugye Izraelben Likud adja a miniszterelnöket, ugye Benjamin Netanyahu, aki nem csak a Hamasztól, hanem Fataktól is azt várja el, és hogy megint, hogy mi hátráltatja még a békefolyamatot, hogy Izraelt, mint zsidó államot ismerje, nem csak Izraelt, hanem Izraelt, mint zsidó államot, és erre ugye abban sem volt hajlandó, hogy Izraelt, mint zsidó államot ismerje el.
Ez nem ismeretik el, mert ez a saját létüket kérdőjeleznek meg, hát, az egész eddigi mozgalmukat, harcukat.
Hát gyakorlatilag igen. Tehát ez is hátráltatja a békefolyamatot. Tehát azért mondom, hogy rengeteg olyan tényező van, ami a békefolyamat újbóli felvételét hátráltatja, és hát nem is beszélve a palesztin államnak a kérdéséről, mert hogy egyáltalán sokan azt mondják a szakértői körökben is, hogy jelen pillanatban esély nincs a két államos megoldásra. Tehát arra, hogy ugye a zsidó állam mellett egy palesztin állam is létrejöjjön, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban rendkívül rosszak az esélyei. Tehát akkor is, ha tegyük föl, hogy a Hamas meg a Fatah valamilyen módon kiegyezik egymással, nemzeti egységkormányt hoznak létre, kellő legitimitással, és a többi, tegyük föl, hogy izraeli részre, és hogy izraeli kormány is meglehetősen törékeny, hát ugye épp az elmúlt hétnek volt a híre, hogy Netanyahu megpróbálja Kadimát és Cipi Livnéket is bevonni a kormányba.
Pontosan egy mandátumos különbség van
azért között. Kettő között pontosan, és pontosan azért, hogy erősebb legyen maga ez a kormány, ami rendkívül különböző ideológiát való erőket tömörít. Tehát azon izraeli kormányon belül is ugye nagyon komoly véleménykülönbségek vannak. Most így ebben az esetben is, hogyha tegyük fel, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, akkor megint ott van az államnak a kérdése, és megint felmerül az, hogy hol is jön létre tulajdonképpen ez az állam. Hát Gáza az még rendben van, de ugye Cisjordánia területének egy jelentős részét most már 300, meg 250, tehát több mint 500 000 zsidó telepes él ott Kelet-Jeruzsálemben, meg a nyugati szegélyen, a nyugati partnak.
Lakosság cserével járna együtt.
Hát lakosság cserével együtt járhat nyilvánvalóan, vagy terület cserével együtt járhat, mert azt mondjuk, hogy amit Gázában megtett Sharon 2005-ben a szétválasztással, hogy 8-10 ezer zsidótelepest kitelepített, azt nem tudja megtenni semmilyen izraeli kormány 250 ezer meg 300 ezer zsidótelepessel. Tehát ugye itt persze technikai megoldások megint fölmerültek, a terület csere, tehát az, hogy ezek a területek, ezek Izraelhez csatolódnának, és cserébe Izrael saját területéből adná át hasonlátságú területek a leendő palesztin államnak, de ugye ott van Kelet-Jeruzsálem, mint a leendő palesztin államnak a fővárosa, most is folynak a zsidó telepek létesítése, most is folyik Kelet-Jeruzsálemben, palesztin vélemények szerint Izraelnek szándékosan az a célja, hogy hát tudjuk, hogy Izrael egy alaptörvénnyel egész Jeruzsálemet, az egy és oszthatatlan Jeruzsálemet Izrael fővárosának nyilvánította, és azáltal, hogy Kelet-Jeruzsálemben sorra hozzák létre zsidó településeket, palesztin források szerint ezzel párhuzamosan rombolnak le palesztin lakásokat, tehát hogy az arányt ott is a zsidó lakosság javára tolják el az arab lakosságot
szemben. Bomlasztanak, mondják a palesztinok.
Hát igen, és ez ugye nehezíti azt a palesztin feltételt, hogy Kelet-Jeruzsálem legyen a leendő palesztin államnak a fővárosa. Hát ugyanakkor viszont a másik megoldás még irreálisabb, tehát nevezetesen, hogy az egy állam, két nemzet megoldás, tehát nevezetesen, hogy nagy Palesztina területén, ami ugye a mai Izrael államot, meg Gázát és Cisziordániát magába foglalja, egy demokratikus állam jön létre, ahol mindegy, hogy valaki, milyen etnikumú, milyen vallású, zsidó, vagy muszlim, vagy arab, vagy akárki, egy demokratikus állam van. Hát ez viszont azzal járna, ugye, hogy mi a demográfiai adatok már most azt mutatják, hogy az életésükben több a palesztin, mint a zsidó, hogy akkor az, hogy zsidó állam, az nem létezne, mivel valószínűleg többségbe kerülnének a parlamentben az arabok. Ez egy teljesen irreális megoldás. Na most azért ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy lehet, hogy a legjobb megoldás az, amit egy Salam Fayyad, Fatah által, vagy Abbas által kinevezett, ugye miniszterelnök, palesztin miniszterelnök is képvisel, bizonyos szempontból Netanyahu is, hogy nem az állammal kell foglalkozni, hanem a cisziordániai helyzetet kell javítani. Tehát Izrael most nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy látványosan javítsa a cisziordániai helyzetet, tehát helyzetbe hozza a Fatahot a Hamasszal szemben, ugye blokkolja Gázát, ott minél rosszabb a helyzet, viszont Cisziordániában minél jobb legyen a helyzet, hogy Izraelnek az az érdeke, hogy a Fatah és Abbas minél jobb pozícióba kerüljön, mert ők a megfelelő partnerek Izraelnek. És mindenféle adatok valóban ezt mutatják, lebontanak útorlaszokat, gazdaság, tehát pénzt áramoltatnak Cisziordániába, tőkemény Cisziordániába. Tehát azt mutatják az adatok, hogy tényleg javul a helyzet, és a Salam Fayyadnak is az elképzelése, hogy anélkül, hogy jelen pillanatban államról beszélne, épüljenek ki bizonyos intézmények, javuljon a gazdasági helyzet, és aztán majd egy két év múlva, nagyjából egy két éves termünk szabott erre a tervre, nagyjából egy két év múlva esetleg akkor az államot is konkrétan meg lehet nézni, és Izraelnek is ez a terve, tehát hogy az izraeli sajtó is sorra hozza azokat az adatokat, amik azt mutatják, hogy Cisjordániában mennyire javul a helyzet Gázával szemben, és ezzel persze az is a szándékuk, hogy egy választáson, ha sorra kerül, akkor nyilván sokkal jobb pozícióban legyen a Fatah, mivel fel tudja mutatni, hogy lám-lám, hát itt, amit mi kontrollálunk, akkor tudunk ilyet csinálni, és nálunk sokkal jobb a helyzet, mint ahol a Hamas van hatalmon, mert ott viszont
katasztrofális.
Hát így van.
Innen folytatjuk a hírek után. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, közel-kelet szakértő, az Aréna vendége.